ott van mondjuk a származási hely, de azért ebből ugye egyáltalán nem lehet leolvasni, hogy ez például ugye védett erdőből, vagy nem védett erdőből származik. Ez amiatt érdekes, mert ugye a kutatás azt mutatta ki, tehát ez egy telefonos reprezentatív felmérés volt, hogy a válaszadók együttöde tudta csak, hogy honnan származik a tűzifájuk. Ugyanakkor 85%-uk támogatná azt, hogy a tűzifa célú fakivágást a nemzeti parkokban szüntessék meg.
Milyen formában lehetne így tájékoztatni a felhasználókat erről pontosan akkor, hogy milyen fát használnak?
Hát aki nagyon lelkes, az a szállító levél alapján utána tudna nézni, tehát ha lelkiismeretesen van kitöltve, ott akár az erdőrészletszám is látszódik, de azért a gyakorlatat, hogy ez nem sokszor történik meg. Tehát, hogy egyrészt azért nyilván valamilyen szinten ugye, utána tud járni maga a tűzifa vásárló is, de tehát az lenne igazából a legjobb, hogyha akár ezt a szállító levele lenne, egy kötelesség, hogy ezt fel kellene tüntetni. Ugye ez a forrás része, és hát ugye ami még fontos, hogy itt a tudatosság szempontjából ez is kijött a kérdőidből, hogy ugye ami nagyon nagy probléma, hogy hát nagyon sokat számít itt a tűzifa felhasználásnak, az a tűzifának a nedvesség tartalma. Mm. Tehát ugye egy jól kiszárított fának a fűtőértéke az kétszer annyi, mint egy nedvesen kivágott fának, ami azt jelenti, hogy ha igazából egy háztartási nedves fát használ, akkor ugye sokkal több tűzifát használ föl, és ráadásul itt ez a szálópor tenyeződés, tehát a levegőminőség romlás is egyenesen arányos a tűzifának a nedvesség tartalmával, tehát hogy ezek a dolgok mind összefüggenek, és hát ez is kijött a felmérésből, hogy egy átlag magyar háztartás az 5,5 hónapig szárítja a fát, és ez amiatt probléma, mert hogy ennél sokkal több időre van szükség, tehát hogy egy fa mire eléri a igazán alacsony nedvesség tartalmat, arra nagyjából 1,5-2 évet kell várni, és egy jó szellőző fedett helyen tárolni, és hát ráadásul ez, tehát, hogy még ebben sincs tudatosság, hogy mi lenne az ideális, tehát az 5,5 hónap az átlag, amíg szárítják, és rákérdeztünk arra is, hogy amúgy mit gondolnak ideálisnak, és erre átlagosan 9 hónap volt a válasz csak.
Tehát nyilván információink sincsenek, másrészt pedig arra meg nem lehet számítani, hogy majd kiszárított fát fognak a tüzépek árulni. Egyrészt az hihetetlen nagy raktározási kapacitás szükséges, másrészt pedig a nedves fal sokkal nehezebb, tehát hogy nyilván akkor egy csomó bevételtől esnének el, tehát hogy itt azért nagyon sok minden nem támogatja ezt a történetet, hogy a háztartások, és a háztartások sem tudják sokszor tárolni, úgyhogy valószínű, hogy valami köztes megoldás lehetséges a valódi megoldás, ahol valami szabályozással lehetne ezt egy kicsit optimálisabbá tenni.
Így igaz, ezt a Biogest projektünkben ezt is körüljártuk, tehát János Hida volt a mintatelepülésünk, ugye egy Jászlajkószolnok vármegyei kisebb településről van szó. Ott egy tűzifa forgó alapot hoztunk létre, tehát létrejött egy közösségi önkormányzati tulajdonban lévő tűzifa tározó, ahol hát egyelőre a szociális tűzifa mennyiségét, tehát ott raktározzák el, és hogyha jön a szociális tűzifa, ami általában sajnos olyan csak nedvesen szokott érkezni, akkor az önkormányzatnak így lehetősége van arra, hogy nem ezt a nedves fát osztja szét, hanem ugyanabban a mennyiségben, de száraz fát tud így szétosztani. Tehát, hogy azért ennek lehetnek modellek, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy amúgy a háztartások igazából az év bármelyik részében jutassanak szárazfához, mert ugye ez is egy probléma, hogy aki ugye nem gondolkodik előre, annak igazából sokszor az van, hogy itt a fűtési szezon közepén nagyon-nagyon kevés olyan tűzifa van, akik amúgy tárolnak szárazfát. Tehát itt azért igen, szabályozás tekintetében is be lehet menni a rendszerben, meg ugyanakkor ezeknek a közösségi tűzifa tározók, mert tehát én önkormányzati szinten is azért van bőve relevanciája.
Hát én azt gondolom, hogy aki erről a témáról szeretne egy kicsit többet informálódni, már pedig megéri, főleg, hogyha fával is szokott fűteni, akkor annak érdemes felmenni a WWF Magyarország honlapjára, mert erről a projektről is lehet olvasni, van egy hosszú anyag, amit el lehet olvasni, és akkor látjuk azt, hogy milyen módon érdemes felkészülnünk a télre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindannyiunk közös érdeke, hogy megfelelő levegőt szívjunk, és az erdeinket is minél jobban meg tudjuk védeni, meg gazdaságosan fűtsünk. Én nagyon szépen köszönöm Harmat Ádánnak, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetőhelyettesének, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert a munkájukhoz, és hát reméljük, hogy hamarosan már keveset kell fűteni, tehát keveset szennyezzük a levegőt.
Én köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont.
Négy, 115, 116.
117 perc.
A mesterséges intelligencia egyre több területén jelenik meg az életünknek, és egyre szélesebb körben, és nincs ez más, hogy a művészetekben, illetve a filmművészetben sem. Most zajlik a harmadik Smartfest nemzetközi AI filmfesztivál, ami egyrészt bemutatja azokat a filmeket, amik az AI segítségével készültek, másrészt pedig rengeteg beszélgetés van arról, hogy tulajdonképpen hogy is kerül az AI a filmművészetbe. Hogy pontosan ez a fesztivál, hogy jött létre, miről szól, erről fogom most kérdezni Sallai Pétert, aki az ügynökség Head of Copia, és gyakorlatilag a Smart Fesztiválnak az alapítója is, mert hogy az ACG ügynökség az mindig is koncentrált a művészetekre. Szeretettel köszöntöm.
Halló?
Halló, hall minket?
Nagyon rosszul, inkább nem.
És Halló? Most jobban lehet minket hallani?
Hát, valamennyire, de nagyon rosszul.
Mi tökéletesen hallunk, úgyhogy ha egy picit mesélne nekünk a fesztiválról, hogy hogy jött létre a fesztivál, és hogy mi az, amire akik még el tudnak menni most 5 órára vagy 7 órára számíthatnak.
Igen, természetesen köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. És hogyha valakinek van ideje, az még tényleg ugorjon el, még testbedobással ideér. Ez harmadik fesztivál, és AI-jal és mobiltelefonnal forgatott filmeket láthatnak itt. Az AI is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és tulajdonképpen amiért létrejött a fesztivál az az, hogy olyanoknak is megadatik a film készítés lehetőség, akik esetleg eddig akár azért, mert büdzsében nem jutottak hozzá, vagy egyébként mondjuk amatőrként még nem volt felkészülve arra, hogy játékfilmeket rendezzenek, azok most ezekkel a technikákkal képesek elmondani a saját történeteiket, saját érzéseiket.
Hogyan tudja megállni a filmfesztiválok sorában a helyét egy ilyen AI alapú filmfesztivál, amikor hát ugye a filmiparban most már egyre megosztóbb alapvetően az, hogy milyen mennyiségben lehet használni AI-t a filmekben?
A filmiparban ez egy természetesen egy megosztó dolog, nyilván ez egy fejlődő technológia, van egy idegenkedés tőle, van esetleg akár egy félelem is tőle, nyilván vannak olyan szakmák, akik attól félnek, hogy elveszi a munkájukat, és nyilvánvalóan, mivel ez a technika, technológia nagyon sok mindenre alkalmas, etikailag kérdéses sok esetben a használata. De mint olyan sok dolog az életben, az etika az mindig rajtunk embereken, alkotókon múlik. Itt egy olyan eszközről beszélünk, ami nagyon sok mindenre képes. Rajtunk alkotókon múlik, hogy ezt jól használjuk fel, művészi célokra használjuk fel, vagy plágiumra használjuk fel, kizsigerelünk vele művészeket, letörjük szándékosan az árait valaminek, mondjuk például a reklámiparban, az nyilván egy nem egy etikus felhasználása ennek.
És alapvetően honnan érkeztek alkotók erre a fesztiválra, vagy milyen országokból küldtek be műveket?
Hú, a világ minden tájáról, tehát 2200 film érkezett, ami érdekes összevetni azzal, hogy tavaly 190 körül. Tehát gyakorlatilag 10-szeresére nőtt a beküldött filmeknek a száma, és tényleg a világ mintájáról, tehát a nyertesek között is van olyan, aki Kínából, van, aki Amerikából, természetesen van Magyarországról is, de Indiából, több mint 100 országból érkeztek filmek. Vannak országok, amik jóval előttünk járnak, tehát inkább azt mondanám, hogy mennyiségben többekhez jutnak el azok a platformok, amikkel készítik a filmet, és sokan kísérleteznek. Picit én azt sajnálom, hogy Magyarországon a művészek, filmes szakemberek még csak így most kezdik ezt így kapizsgálni, de nagyon remélem, hogy mondjuk egy év múlva már nem azt kell mondanom, hogy mondjuk 10%-a nevezéseknek a magyar munka, hanem lehet mondjuk 30-40%-a.
Az, hogy ennyire megnőtt a népszerűsége a fesztiválnak, meg hogy most sokkal többen jelentkeztek rá, az a technológia fejlődésének köszönhető?
Abszolút, igen. Tehát tegnap beszélgettünk Hartung Attila rendezővel erről, és ő is azt mondta, hogy egy picit az ember, amikor ilyen új technológiák vannak, akkor ugye gombhoz varja a kabátot. Tehát van egy technológia, és megnézem, hogy én azzal mit tudok elmondani, hogy tudom kifejezni magam. Ez egyébként ugyanúgy érvényes a mobiltelefonnal forgatásra, vagy bármire, hogyha én azt is szeretem, hogyha valaki tolatókamerával készít filmet, de nyilvánvalóan minden technológiának megvannak a maga korlátai. És olyan ötleteket kell kitalálni, olyan történeteket kell elmondani, amiket el tudunk mondani ezzel a technológiával. És hogyha én azt mondom, hogy mondjuk 20%-át tudom megvalósítani az ötletemnek AI-jal, az nyilván kevesebbet tudok vászonra vinni, mint hogyha azt mondom, hogy már 50-60-70%-a az ötleteknek megvalósítható.
A közönség hogy reagál egyébként ezekre a filmekre?
Hát, akik eljönnek, azok pozitívan. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért örülök nagyon annak, hogy most van a fesztivál, azon kívül, hogy persze a szerelem gyerekünk, és én magam szeretem, mert amivel a hétköznapokban találkozunk az AI kapcsán, az AI slopnak, vagy hát AI mosliknak, mocsoknak mi volt dolog, ami borzasztóan alacsony minőségű videós tartalmak, és ezek még sokszor politikai tartalmak is. És azt örülök, hogyha valakik rájönnek, vagy megérzik azt,
hogy nem csak erre használható, nem csak arra, hogy irgalmatlan mennyiségű reklámüzenettel öntsenek nyakon bennünket, hanem alkalmas arra, hogy művészi gondolatokat fejezzen ki, és már ez is egy nagyon jó, hogyha valaki ezt így meglátja, és meglátja a jót is ebben, hogyha valaki még uram, inspirálódik is, és elgondolkodik azon, hogy nekem is van a fiókban egy délegetett végötletem, amit nem tudtam megvalósítani, és neki lehet, akkor én amitől már nagyon boldog leszek.
Hát az biztos, hogy még ma 5 órakor, hát ez mindjárt itt van, de 7 órakor meg lehet nézni azokat a filmeket, amikkel most a 3. fesztiválnak a záró akkordjai lesznek. Én mindenesetre nagyon kíváncsi vagyok rá, és azt gondolom, hogy érdemes belenézni ezekbe a filmekbe, hogy tudjuk, hogy a jövőben mire számíthatsunk, mi az, ami valóban az AI által művészetté válik, és mi az, ami nem, ahogy ön is mondta. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Sallai Péter, az ECG reklámügynökség, Head of Copy, aki gyakorlatilag ennek a fesztiválnak a megálmodója, alapítója, és ahogy mondta, hát most a Szerelem Gyereknek a 3. évfolyamát nézzük, gondolom, hogy lesz még majd következő is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kérlek, hogyha valaki az utolsó pillanatban is beesik, akkor szeretettel várjuk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Nyitott szájjal a pulton matat, a csapos int, hogy az utolsó kör megint miránk maradt. Bólintok egy lusta gondolat, a szavamba vág, a mellém zuhan a tegnap, jaj ne, igazán füllett társaság. Talán elvesztem, vagy csak eltévedtem, egy fél mosolyjal a hátizsákban a bolygót tévesztettem. Kunkori farkú gyíkok között repdes most a fény, a tegnap levírt szörnyecskéket terelgeti felé. Egy ösztövér figura még a hurlicerrel, ha molett nője koktéljába átlőtt szíveket rajzol, karmol majd a rum arcukra. Elasz romantikát, boldogok, ha nem éreznek semmit, át és átjár. Engem, ha nincs még vége, bűnös hangulat, ez a mese nem az enyém, jöhetne még egy bűvös fordulat. Valami nem hagy békén, valami jár a parton, lefogadom, hogy a szerelem, na ezt a fogadást tartom. Kihámozom magam a bambusz székülelésből, a füveny felé kúszom, most meglátom, most eldől. A távolban egy trombita táncoltat egy öreg zongorát, a cukornát felénk küldi édes illatát. Mi Kuba, Kuba lunatika, azi te kiero como eres Kuba mia. Mi Kuba, Kuba lunatika, azi te kiero como eres Kuba mia. Közel a hold lazán, a horizonton hever, italomban mosolyt kever, a pálmák súgnak, édes mesebeszéd, felel a szellő értőn, felelek én is kérdőn, eljött értem az ágyat, üzen a vágyad, és most bennem árad szét, szerelem lámpás, után kutat az éj, Vénusz utat mutat, az árnyak szépre bennek csendes, mély lila a tenger kedves, ajkat sósan nedvesen ér, kér, magába zár ez a titkos óceán, körülöttünk csillan, ezer szerelem karát, partot nyugalom járja át. A távolban egy trombita táncoltat egy öreg zongorát, a cukornát felénk küldi édes illatát. Mi Kuba, Kuba lunatika, así te quiero, quiero como eres Kuba mía. Mi Kuba, Kuba lunatika, así te quiero como eres Kuba mía. Así te quiero como eres Cuba mía. Mi Cuba.
y era como eres cuba mía.
Száztizenhét perc.
Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy milyen lesz a jövő, és milyen körülmények között fogunk élni, hogy fog hatni a hétköznapi életünkre a mesterséges intelligencia, milyenek lesznek a jövő háztartásai, a jövő otthonai. Amikor belépünk a lakásba, akkor már készen vár minket a vacsora, illetve a frigiderünk az milyen módon fog kommunikálni velünk, és a mosógépünk az azon kívül, hogy megszárítja a ruhát, de figyelmeztet-e majd bennünket arra, hogy ideje szerelőt hívni, illetve figyelj csak, ezeket az anyagokat nem ilyen hőfokon kell mosni. Egyre több az okosgép a háztartásunkban, de hogy ezek a gépek, ezek milyen hatással lesznek az életmódunkra? Erről kérdezem dr. Márton András jövőkutatót, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát. Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy itt van. Szóval milyen módon változik meg az életünk attól, hogy egyre több okos dolgokkal vesszük magunkat körül, már az otthonunkban is?
Sok esetben, amikor a fogyasztók, akár a fiatalok, akár ugye a korosztálytól függetlenül a fogyasztók életmódjáról, jövőhöz való hozzáállásáról, ezekről a témákról végzünk kutatást, akkor sokszor előkerül az, hogy a hétköznapok hogyan alakulnak majd ezek számára, az emberek számára, és érintik az ilyen témákat is, mint amit itt az interjú részét képezi, ez a jövő háztartása. Nagyon meghatározó ebben, hogy milyen fogyasztói szokás változások jellemzik, ugye. Hát elsősorban a fiatalabb korosztályt, azért emlegettem őket, mert hát ugye a jövő fogyasztói azok, akik a ma fiataljai, és akik ugye majd a legnagyobb fizetőképes kereslet lesznek, akár ezekre a háztartási eszközökre, akár ugye az új innovatív eszközök felhasználó is, ugye azok ők közülük kerülnek majd ki. Úgyhogy sokat segíthet a jövő háztartásának, vagy a jövő fogyasztásának, a jövő gazdaságának megismerésében az, vagy feltárásában, inkább így mondom. Milyen dolgok érdeklik, milyen típusú fogyasztási cikkekre van, vagy lehet kereslet a jelenlegi fiatalok, hát szokásváltozásaiban, meg fogyasztói magatartásában.